Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival. Negyedik rész, Szendrei Júlia.
Ő egy olyan formátum volt, olyan formátuma volt a 48-as szabadságharc, illetve az egész reformkor környékének, hogyha ő külföldön él például, vagy ott kezd el írni, vagy alkotni, akkor egy ilyen második George Sand is lehetett volna belőle. Neki bubi frizurája volt, tehát ő levágatta a haját egészen rövidre, és emellett egy időben, tehát nadrágot is fordott, és társaságban dohányzott, emellett egyébként fent hangon hirdette például, hogy ő nem szokott főzni, mert neki ettől fontosabb dolga is van a férje mellett.
Elég fiatalon kerültek össze.
Igen, és így összesen egy 3 évet töltöttek együtt, és hát azért elég nagy árat fizetett azért a 3 évi boldogságért. És valahogy igen, ez az, ami szintén így kimarad az irodalom órákból, hogy így volt egy ilyen kis kaland. Szerelmes lett, tiltották, engedték, eljegyezték, megcsalták, megbocsájtott, férjhez ment, teherbe esett, gyereket szült, kitört a forradalom, lelkesen támogatta a forradalom, elbukott, és akkor ő ott állt, mert mindig csak ilyen 20-21 éves korában, egy kisgyerekkel, és hát egy olyan országban, ami rettegett a megtorlástól, hogy na most mi jön, és ő volt Petőfi Sándor, tehát ugye fő agitátornak az özvegye, tehát hogy azért ez egy ilyen lelki, tehát hogyha itt nem omlott össze lelkileg, az egy kész csoda. Mint író, költő, nő, és mint, hát mint azt kell mondjam, egy korai feminista is megérdemli, hogy egy pár szót szenteljünk neki.
Ma Szendrei Júliáról fogunk beszélgetni, akiről nem terveztünk beszélgetni, de nagyon hálás vagyok, hogy a Lotti felhívta a figyelmemet Szendrei Júliára és cserét kért, mert a csodálatos és fantasztikus és példamutató nők nem csak a nagyvilágban vannak, meg voltak, hanem az ország határain belül is, és szerintem Szendrei Júlia egy olyan magyar nő, akinek a történetét, a munkásságát meg kell ismerni. De miért szeretted volna, hogy róla beszéljünk?
Nekem, mint nő, vagy mint magyar nő, több okból is nem is talán először a példaértékűt használnám, hanem azt, hogy van egy nagyon igazságtalan megítélés a Szendrei Júliának, ami nagyon makacsul tartja magát annak ellenére, hogy most már nagyon sokan, hát egyre többen foglalkoznak az életével és annak a valódi fordulataival, de úgy látszik, ez, vagy nekem is az a tapasztalom, hogy ezzel még mindig tudok meglepetést okozni embereknek, amikor így róla beszélgetünk. A másik az, hogy ő mint, nem csak mint Petőfi Sándorné, meg mint az özvegyi fájtlat túl hamar eldobó özvegy érdemel elégtételt, hanem mint nő is, mert ő egy olyan formátum volt, vagy olyan formátuma volt a 48-as szabadságharc, illetve az egész reformkor környékének, hogyha ő külföldön él például, vagy ott kezd el írni, vagy alkotni, akkor egy ilyen második George Sand is lehetett volna belőle, úgyhogy mint író, költő, nő, és mint, hát mint azt kell mondjam, egy korai feminista is megérdemli, hogy egy pár szót szenteljünk neki. Neked egyébként így mi lett, most akkor tőled is megkérdezem, hogy neked, ha azt a nevet hallod, hogy Szendrei Júlia, akkor mi jutott eszedbe róla egészen mondjuk pár nappal ezelőttig?
Teljesen őszinte leszek, nyilván így emlékszem a suliból, hogy beszéltünk róla, meg hogy ő volt Petőfinek a felesége, és hogy ebben az időszakban élt, meg műfordító volt, meg verseket is írt, de hogy nagyon több nem volt meg, szóval, hogy de aztán lehet, hogy a suliban aztán részletesebben beszéltünk róla, nem csak tartom. Azóta ez kikopott, nem tudom.
Nem, mert én arra emlékszem az irodalom óráról, meg így nem tudom, kiket így kérdezgettem nemrég a beszélgetésünk kapcsán, akkor így mindenki ezt a motivumot jegyezte meg, hogy milyen korán férjhez ment, és hogy szegény Petőfi Sándor ezt így már előre megvizionált, hogy ugye volt neki ez a, van neki, hát ez egy gyönyörű szép vers, amúgy a szeptember végén, de ugye ebben van ez a részlet, ezt most így gyorsan fel is olvasom, ha valakinek nem lenne meg. Igen, itt van. Ó, mondd, ha előbb halok el, Tetem Imre, könnyezze borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakazd, én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyedén elfeledét hívedet, s e szívsebeit bekötözni ki téged, még akkor is ott is örökre szeret. Tehát ez egy nagyon szép vers, egyébként Colton írta a nászútjuk ideje alatt, és hogy ugye ott szeptember végén ott nézte a már hófötte bérci tetőket, és hogy még itt a szerelem van, de hogy ő már az elmúlásra gondolt, mondjuk ez is egy érdekes asszociáció a nászútján, de hogy mi lesz majd, hogyha én egyszer elmegyek, és te majd úristen mást fog szeretni, és akkor ez az a pont, amikor általában ugye az irodalomtanárok megjegyzik, hogy hát igen, Petőfi ezt milyen jól látta előre, mert hát Júlia, lesetelt a gyászév, mikor már férjhez ment, és ez valahogy ez a lesetelt a gyászév, ez annyira így beivódott így az ő neve mellé, hogy ez egy ilyen nagy tiszteletlenség volt Petőfivel szemben, azt mondjuk nem teszik hozzá, hogy körülbelül 3 hét volt hátra ebből a gyászévből, de majd erre is rátérünk, hogy a gyász idő, meg egyáltalán azért gyász körüli felhajtás, ez honnan ered?
Meg hát, ahogy én is így olvastam utána, azért állítólag egyes források szerint azért Petőfi se volt egy szent.
Hát, igen.
De majd erre még kitérünk, hogyha oda kerülünk, szóval, de igen, érdekes, hogyha egy nő nem úgy papírforma szerint cselekszik,
így van.
Akkor igen, az sokkal van jobban írva. Beég az embereknek.
És ráadásul neki ez már a sokadik volt így a listán, tehát hogyha Júliára valamit lehet mondani, akkor az hogy ő semmilyen szempontból nem viselkedett úgy, hogy ezt a korábban egy hölgytől elváltak, és ez már ilyen hab volt a tortán, de igen, még amikor ugye kérdezted, hogy mi volt a motiváció, hogy őt még behozzam, nekem egyébként Szendre Júlia akkor jött az életem, amikor hát jó pár éve, már talán 4-5, 2017 volt, amikor elmentem egy ilyen bizonyos tematikus városnéző sétára, talán a Beyond Budapesten, azt hiszem, és hogy ott a Horánszky utcában, amit régen Zerge utcának hívtak, ott megálltunk egy ház előtt, és akkor ott elmesélték nekem azt a történetet, hogy itt töltötte az utolsó napjait, vagy hát utolsó évét is, talán Szendre Júlia, ahol méhrákban halt meg, és hogy amikor szegény az utolsó időszakát ott töltötte, akkor volt neki egy Tóth József nevű fiatalember, mint egy ilyen titkár mellette, aki nagy Petőfi rajongó volt, és őt nagyon sok szempontból a bizalmába avatt, és neki mondott fel egy olyan, hát ő maga vallomásnak nevezi, de egy ilyen többoldalas levelet, amit ő a halála után kért, hogy adja át a második férjének, és ezzel együtt ezt a levelet és az összes naplóját, versét, jegyzetét, azt átadta ennek a bizonyos fiatalembernek Júlia, halálos ágyán azzal, hogy majd jelentesen meghal. Most ezzel szemben Horváth Árpád, Júlia második férje, illetve Júlia sógora, tehát Júlia lánytestvérének a férje, aki az egész Petőfi hagyatékot meg kultusztot ápolta a forradalom után, vagy hát a kiegyezés után a környékén, illetve ez a Tóth József összeültek, és azt mondták, hogy nem, ebben olyan dolgok vannak, hogy ezt így nem tesszük napvilágra, és akkor a Tóth József ebbe belement, annyi viszont legyen a becsületére mondva, hogy nem, nekik, a többieknek azt mondta, hogy megsemmisítette, és sőt, nem is azt mondta nekik, hanem hogy eltemette Júliával együtt a sírjába, bocsánat, igen. Úgyhogy jó helyen van, semmi nem kerül a napvilágra. És aztán, amikor Júliát később, meg az egész Petőfi családot közös sírba helyezték, már jó pár évtizeddel később, akkor derült ki, hogy nincs ott semmi. És akkor jelentkezett Tóth Józsefnek egy örökös, egy sok több későbbi leszármazott 1925-ben a 60. Petőfi aljának a 60. évfordulója táján. És akkor kezdődött egy ilyen rehabilitációja Szendre Júliának, és akkor onnantól kezdte egyáltalán így érdekelni a közvéleményt, meg az akkori irodalmi közvéleményt, az élete, illetve ő mint önálló művész, illetve mint feleség is.
Te egyébként a blogodon azt hiszem pont egy március 15-i megemlékezés igen. kapcsán írtál a Szendre Júliáról először, ugye?
Igen, mert ami nekem ő benne lenyűgöző többek közt, hogy ugye 1840-es évek végén, ugye a viktoriánus korszaknak hát így a majdhogy nem így a csúcsa, amikor a női modell, a női feleség modell, így tulajdonképpen azt követelte meg egy nőtől, hogy egy férfinak a támasza legyen, egy háttérszereplő is. Julia nem ez volt, már a forradalom idején is, illetve az azt megelőző években sem, hanem, tehát az, hogy ő, ahogy ezt Pető Füle is írta, hogy még én a nemzeti dalt írom, Julián nemzeti színfőkötőt var, meg megvarta neki, ugye állítólag ő varta meg az első kokárdát a francia trikóról mintájára, meg ment Pető Füle a kávéházba, meg a szavalásokra, és tehát, hogy egy aktív forradalmár lett szinte, és írt egyébként ilyen nemzeti dalszerű, ilyen buzdító verseket is, csak azt nem publikálta, mint hogy azt már jól sejtette, hogy azt nem vennék már tőle jó néven, mert hogy nem, hogy mondjam, ez nem illett az akkori női képhez, hogy valaki ilyen harcosan kiálljon, és hogy mondjam, buzdítson. Na, hogy kinyogjam. És például Arany János egy bizonyos Túróci Malvina művei kapcsán például ilyet mondott, hogy valóban így szép a nő, nem deklamálva a hazajaváért, hanem kebelére kulcsolva gyönge kezét, s imádkozva, mint egy Madonna. Tehát, hogy ez így nagyon nem illett oda. Júlia, és egyébként itt megemlíteném Gyimesi Emese blogját, aki egy nagyon sokat foglalkozik az ő életével, ott találtam meg ezt például ezt a vers részletet tőle, amikor is ezt írta március 15. alkalmával, mármint Júlia. Magyar vagyok, magyar volt az apám is, tudom Isten, hogy az lesz a fiam is. Miként a bor soha nem válik tejé, úgy nem válik a magyar vér németté. Magyar vagyok egyébként, ez a vers címe, tehát, hogy ő akkor is nagyon hathatós szerepet vállalta a történésében, viszont ez sincs így benne nagyon a köztudatban, de nagyon sok más vonatkozása is van, amiben ő így nem felelt meg a kor ideálnak. Ugye beszéltünk arról, hogy
nem volt egy ilyen tipikus nőies nő.
Nem, és én így próbáltam annak is utána, hogy honnan eredhetett ez a lázadó kicsit ilyen vadóc szellem. De hogy ez mit jelent, az akkor abban egy kicsit menjünk bele. Ugye őt Petőfi úgy nevezte, hogy a feleségek felesége. És én itt azért fejet hajtok Petőfi előtt is, mert ez azt jelenti, hogy számára ez volt az ideális. Tehát, hogy ő egy társat akart, nem pedig valakit, aki nem tőz, otthon szorgoskodik, és az otthon angyala, hogy a Viktor János időkben az ideális feleséget megfogalmazták, hanem neki egy ilyen belevaló csaj kellett. Egy igazi forradalmár lélek. És ez a forradalmi szellem Júlia esetében külsőségekbe is megnyilvánult. Nem tudom, előtted van-e az a rajz róla, amit Barabás Miklós készített róla. Legtöbb, tehát hogyha valakinek eszébe jut Szendrei Júlia, akkor ez a fekete-fehér rajz, vagy metszet jut először eszébe. Én éveken keresztül azt hittem, hogy neki egy ilyen kis pici kontja van ezen a képen. Tehát egy ilyen hátrafogott, mert hogy ezekben az évtizedekben ezek a kicsi lapos kontyok nagyon divatosak voltak, és amikor elkezdtem kutatni, jöttem rá, hogy neki bubi frizurája volt, tehát ő levágatta a haját egészen rövidre, amit egyébként a példakép a francia írónő George Sand vezetett be ott a francia divatban, és emellett egy időben, tehát nadrágot is hordott, ugyanúgy, mint a francia írónő példaképe, és társaságban dohányzott, emellett egyébként fent hangon hirdette például, hogy ő nem szokott főzni, mert neki ettől fontosabb dolga is van a férje mellett.
Imádom. Ugye? Abszolút tudok vele azonosulni.
És hát ennek annyiban lesz meg a böjty, hogy azért ezt ott a korabeli hölgyek ezt azért nagyon megjegyezték, és azért tehát ezekről onnan tudunk, hogy ezekről ilyen rosszalló megjegyzések, naplóba jegyzések maradtak fent, meg levelezések, tehát ez itt sok mindenkinek szúrta a szemét, és hát ez majd vissza is köszön, amikor majd özvegyasszony korábban így ráárasztják így kb. A népharagot, hogy más nem mondjak. De hogy így visszatérjünk Júliához. Na, én próbáltam egy kicsit a gyerekkorába bele ásni magam, hogy honnan eredhet ez a lázadó hajlam. Mert az ő apukája egy gazdatiszt, jószágigazgató, többféle megfogalmazása van ennek a pozíciónak, de az a lényeg, hogy ő a Károlyi család erdődi birtokán volt egy jószágigazgató lényegében, és neki volt a lánya Júlia, és ennek megfelelően egy ilyen, hát maga ugyan nem volt nemesi származású, de egy nemesi környezetben nevelkedett fel, és ennek megfelelően az apja, aki egy viszonylag vagyonos ember volt, ennek megfelelően választott neki iskolát, először Mezőműberényben, aztán Budapesten. És ezekben a bentlakásos iskolákban, főleg a budapesti intézetben, ott több hát ilyen reformkori irodalmár vagy politikus is neveltette a maga nőrokonait, tehát hogy Kölcsey Ferencnek a keresztlánya, Kölcsey Antónia, meg Veselényi Miklósnak a két gyámlánya is ott nevelkedett, tehát én arra tudok gondolni, hogy onnan jön valamilyen kicsit, hogy egy kicsit ezt a forradalmár hangulatot, ezek a lányok ott maguk között így meg... megosztották, és illetve ott ismerkedett meg, akit már többször említettem, George Sandnal, és hogy ő neki a könyveit vitte magával aztán haza az erdődi kastélyba, ahol ott így olvasgatott, zongorázott, sétálgatott a kertben, míg nem aztán megismerkedett Petőfi Sándorra. Még egészen fiatalon, 17 évesen.
Igen, ők elég fiatalon kerültek össze.
Igen, és így összesen egy 3 évet töltöttek együtt, és hát azért elég nagy árat fizetett azért a 3 évi boldogságért, ahogyan azt majd látni fogjuk. Egyébként Nagy Károlyon találkoztak Erdélyben, ahova Petőfi egy kutató útra indult, és ma is áll, azt hiszem, aranyszarvas fogadó, ahol állítólag Petőfi megszállt, és hát az ablakon kitekintve meglátta Júliát sétálni a parkban, és egyből felkeltette az érdeklődést, mondjuk ezeket a történeteket én sose értettem, hogy lehet valakibe 200 méterről beleszeretni egy ablakon kitekintve, de hát ezek ilyen szép kis történetek. Az viszont biztos, hogy utána ugyanebben a fogadóban tartottak egy megyebált, ahol ott volt egyébként egy barátnőjénél látogatóba Júlia is, és ott egy, na mondjuk ennek sincsen sokkal, ez is egy nehezen elképzelhető szituáció, hogy ott egy pár tánc és néhány perces beszélgetés után egymásba szerettek, ez csak egy fokkal hihetőbb, mint az ablakon való szerelembe esés, de a fáma szerint ez történt. És hát akkor ott ez a szerem nagyon hamar lángra lobbant közöttük, Júlia ugye visszament az erdődi kastélyba az édesapjához. Az édesapa természetesen nem proponálta ezt a kapcsolatot, mert hogy akkoriban az a helyi alszolgabíró is udvarolt Júliának, aki egy tökéletes választás lett volna mind rangban, mind vagyonban. És sokan mondják, hogy ebben azért már megmutatkozik a kornak a változó, tehát a korszellem változása is, hogy már megjelent, akkor nem csak a forradalomról van szó, hanem hogy az erősödő polgári réteg megjelenéséről, ahol már nem az a régi földesúri hierarchia számít, hanem hogy ott már egy ilyen könnyebben átléphető korlátokkal rendelkező társadalomról van szó. De az egyébként Júliának a leveleiből ki tűnik, hogy egyik naplóbejegyzésében például írja, hogy kaptam tőled egy levelet, de hát meg kellett mutatnom atyámnak, elnevezítsem szeretetét, és hát ő eltiltott engem a válaszadást, úgyhogy most leírom ide, amit neked írnék, és akkor 2 hónapra rá jön az újabb bejegyzés, hogy na most már válaszolhatok neked, és most már jegyesednek is tekinthetlek, úgyhogy úgy tűnik, hogy egy idő után az édesapa megenyhült, és erre egyébként Ady Endrének volt egy elmélete, hogy mi is történhetett. Ő annak idején ezt írta az esetről. Nem tudom, hogy miért egyezett bele Júlia apja váratlan a házasságba. Ő ezt mondta, de bizony én úgy érzem, hogy az öreg Szendrei okosan szorgoskodott és komédiázott, már azért is, mert abban az időben a komédiázás volt az őszinteség divatos formája. Gondolta az öreg Ignác úr, ez a leány így is úgy is bolondot fog csinálni, összekerült egy másik bolonddal, ez a legokosabb megoldás. Legyenek egymáségi, hozomány se kell, támogatás sem, lelkismeretesség sem, az övék lesz, hála Istennek, mindenért minden felelősség.
Kedves.
Igen. De egyébként valahol ez szép volt a papától, hogy így valamelyest felismerte valószínűleg Júliában a rebellis lelket, és így egy ponton rálegyintett, hogy jó, hát ebből nem lesz egy otthon ülő feleség. Úgyhogy ez valahol egy egészen felvilágosult gondolat volt talán tőle. És ezekben az ilyen boldog, félig jegyes, illetve már jegyesi várakozással telt hónapokban, egy év telt el egyébként a megismerkedésük és a házasságuk között, Júlia egészen éretten kezdett gondolkodni a szerelemről, ahhoz képest, hogy 17 vagy ekkor már 18 éves volt mindössze. Ezt írta akkor a naplójába. Gondolja meg az Istenre, és mindenre, mi szent ön előtt, kérem, gondolja meg, jól ismere ön engem, annyira, miszerint meg lehessen győződve, hogy szerelmem és bírásom önt mindenek felett boldogíthatják. De jól megértsen ön, én tartós boldogságot értek, nem rövid kémálmort, mi elszédíti a lelket, hogy észrevétlenül és biztosan ássa meg a boldogságunk sírját. Kielégítheti ön forró lelkének vágyait egyetlen nő, habár leglángolóbb szerelme. Tehát, hogy ő itt arra kérte Petőfit, hogy legyen belátással arra, amit beszéltünk is egyébként ott Frida Kahlóiknál, hogy az ő művészi heves lelkével összefér-e a hűség.
Uh-huh.
És hát ugye erről derültek ki újabban információk, hogy úgy látszik nem, mert hogy már jegyességük idején Petőfi összekerült, vagy hát belebotlott egy Priel Cornélia nevű színésznőbe az ő történetüket, meg egyébként még Nyári Krisztiánnak a szerelmes irodalmi szerelmes könyvében olvastam. És ez már a jegyességük idején történt, és ugye egy nagyon ünnepelt és nagyon fiatal, tehát fiatal, de már ünnepelt színésznő volt ez a Priel Nelly, hívjuk így, mert egyszerűbb, mint a Priel Cornélia. És Petőfi, amikor őt meglátta, akkor ez szintén ez a mesébe élő. Ahogy meglátta, egyből beleszeretett, ő is beleszeretett az egyre híresebbé váló költőbe, és akkor rögtön ezt is akartak házasodni. Most két probléma volt, hogy Cornélia hivatalosan még fiatalkorúnak számított, tehát kellett volna hozzá szülői beleegyezés, plusz két külön felekezeten voltak, és akkor Petőfi konkrétan egy paptól papig rohangált a mennyasszonyával együtt, hogy valaki adja már össze őket, vagy valahogy lees, de ha nem lett, akkor gyorsan áttér, ezt meg is írta Jókai Mornak, aki egyébként nagyon tapsolt volna, mert ő jobban kedvelte volna a Cornéliát, mint a Júliát, mint Petőfinét.
De ez még a jegyességük alatt.
Igen.
Tehát, hogy azért a ablakon kitekintéktől nem túl sok idő telt el, amikor feltekinti a színpadra, és újra így szerelmes van. Lett.
Igen, igen, igen. Úgyhogy ezt ott valahol Júlia megérezte, hogy a láng lelkű lovag kebelében egy túl heves lánglobog, mondjuk így. És hát annyira viszont itt a kitartás nem volt Petőfi erőssége szerelmi téren, az abból is látszik, hogy utána nem találtak ilyen papot, és hát a beteljesülés és a narcisztika mind tolódott, így nagyon hamar így azt mondta, hogy hát ha nem megy, akkor nem megy, és akkor így lenyugodott, és visszament Júliához, aki szegény egyébként így írt erről az esetről, mert hát a pletyka azért ott is terjedt a korabeli Magyarországon. Akkor azt írta a naplójába, ma ismét azt beszéli Szűcs Debrecenből, hogy ő, mármint Petőfi, ott keresztül utazában annyira megszereti Priel Nelly színésznőt, hogy őt mindjárt nő akará venni, de először hitbéli különbség akadályozta, mire ő mindjárt a lány hitére akart áttérni. De erre is időt kívántak, mi alatt a lánynak aztán elment a kedve tőle, ebben a verzióban úgy látszik, így történt, és így elmaradt az egész, és én hosszú gyalázatos mesét morsolyogva hallgatám végig, mi alatt úgy fájt a szívem. És valahogy igen, ez az, ami szintén így kimarad az irodalom órákból, hogy így ott volt egy ilyen kis kaland, ami hát most nem fel akarom róni, hát ez fiatal emberről beszélünk, egy nagyon népszerű költőről, a korabeli lassan forradalmi hangulatú Magyarországon, csak hogy azért ez egy hozzátartozna egy teljes képhez, nem?
Hát igen, meg azért az ő szerelmük az nagyon úgy él mindenkiben, hogy jaj, szegények, csak 3 év jutott nekik, pedig hát azért ez is egy elég erős, nem is tudom, kitérő, vagy nem tudom, mert oké, hogy aztán végül ilyen nagy dugzogva elvette a Szendreit, de mondjuk, hogyha sikerül áttérnie, vagy találni egy olyan papot, akkor lehet, hogy máshogy folytatódik ez a történet.
És egyébként a legjobban Priel Cornélia járt az egész történetből, mert hogy ő egy nagyon ünnepelt színésznő lett, férjhez ment 2-szer is, háromszor is, és 2-szer ugyanahoz, az a lényeg, és valamikor még 80 évesen szerelembe esett, innen a 40 évvel fiatalabb műgyűjtővel, aki szintén szerette az már idős színésznőt, és ő azt mondta, hogy ő tesz mindenkire, és ő boldog lesz, és nem tudom, és ráadásul még 80 éves korában is, hogy annyira ünnepelt színésznő volt, hogy azt hiszem Csiki Gergelynek írta a Nagymama című darabot, amit én annak Tolnai Klárival láttam, tehát hogy ő egy ilyen nagyon szép boldog teljes életet élt, amit Júliáról ugye nem lehet elmondani így majd a továbbiakban.
És egyébként még a Júliának azt is ilyen pozitívumai mellé föl lehet sorakoztatni, hogy ő ám nem nagyon beszélt erről.
Nem.
Szóval, hogy ő tényleg ezt a szerelmet annyira óvta meg így, ezt a Petőfi kultuszt, hogy ő ezt azt hiszem a naplójában, amikor diktálta a dolgokat, akkor sem említette.
Nem, pedig, hogy hát, hogy amennyit őt vádolták hűtlenséggel, meg csalfasággal, meg kilengésekkel, azért feltarthatta volna ezt a történetet, hogy bár valószínűleg a korabeli társadalom azért nem ítélte volna el ezért Petőfit,
persze.
Őt viszont inkább igen, amiért kiteregeti a családi szennyes, vagy a régi régi családi
szerzést. Azért is ő kapott volna, persze.
Igen, ez nagyon valószínű.
Na és aztán végül csak összeházasodtak. 18 igen. éves volt a Júlia, ugye azt mondtad?
Igen, 18. Ott valószínűleg már Koltón a NASZ út alatt, ugye teherbe is esett, mert 9 hónapra rá megszületett Petőfi Zoltán. És
akkor ugye akkor volt az visszatérve, hogy írta ezt a verset Petőfi, amiben nagyon attól félt, hogy majd Júlia igen, fogja őt igen, elhagyni, szóval.
Igen, szóval.
Igen, érdekes.
Hát ugye akkor közben kitört a forradalom. Most ugye történelem órában nem menjünk át, úgyhogy ugorjunk oda, hogy ugye a segesvári csata, nem pontosan Segesvárnál történt, de így vonult be a köztudatba, hogy mint a segesvári csata. És hogy nagyon szerették egymást, az egyébként már csak azért is biztos, mert megvan ez az utolsó két levél, amit Petőfi írt, ez a kisfaludi társaságnak a tulajdonában van, hogy ő elvitte akkor egy ismerőshöz Erdélybe Júliát, hogy ott nagyobb biztonságban legyen, és ott onnan írta ezt a két levelet Petőfi. Az egyik az így kezdődik, hogy, vagy hát így szól, hogy kedves lelkem, Juliskám, késő este van, az imént értünk ide. Holnap korán reggel indulunk Udvarhelyre. Bem utolsó levelét Brassótól fél nap járóföldre írta ide ezelőtt 3 nappal. Nem tudom, hol kapjuk meg. Talán Brassóban vagy már azon túl. Tiszteltetem Miklósékat. Csókollak titeket, szentségeim, írni fogok valahányszor lehet. Légy nyugodt és béketűrő, amennyire lehetsz. Higgy, remélj, szeres. A sírig és a síron túl örökre hűséges férjed, Sándor. És akkor erre 3 napra még érkezett egy levél. Hát ezen ma majdnem megkönnyebbeztem. Most mondjuk egy kicsit, tényleg most egy kicsit úgyis hiperérzékenyek vagyunk, lehet, hogy elsírom magam. Ebben a levélben így leírta, hogy megérkeznek, és hogy milyen az a táj, ahol éppen vannak. Csíkszeredának és Kézdivásárhelynek gyönyörű vidéke van. Sepsiszentgyörgyi talán még szebb, a város is jobban tetszik. Majd körülményesebben megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be 3 széket, mint a fészket rakni vágyó fecskék. Tehát, hogy ez annyira szép, hogy még ilyen terveik voltak, meg így tényleg egy ilyen annyira gyönyörű szép házasság lehetett volna az övék, még esetleg, ha Petőfi tényleg megtartja ezt a kicsit kicsapongóbb lelkületét, hogy így tényleg egymást támogatva, ilyen modern, felvilágosult párként, szóval. De hát se a történelem nem így alakult, meg se az ő életük, mert ugye Petőfi akkor meghalt, eltűnt, mert ugye a sírját azt, tehát magát, tehát a testét azt ugye akkor nem találták meg, és akkor volt Júliának ez volt a legnehezebb időszaka innen az következő majdnem egy év, mert hát közben elbukott a forradalom, és egyébként most gondoljunk bele, hogy ebbe a 3 év vagy szerelmes lett, tiltották, engedték, eljegyezték, megcsalták, megbocsájtott, férjhez ment, teherbe esett, gyereket szült, kitört a forradalom, lelkesen támogatta a forradalom, elbukott, és akkor ő ott állt még mindig csak ilyen 20-21 éves korában egy kisgyerekkel, és hát egy olyan országban, ami rettegett a megtorlástól, hogy na most mi jön, és ő volt Petőfi Sándorné, tehát ugye a fő agitátornak az özvegye, tehát hogy azért ez egy ilyen lelki, tehát hogyha itt nem omlott össze lelkileg, az egy kész csoda, de egyébként nagyon nehezen vészelte át ezt az időszakot, az egészen bizonyos, és akkor ott még egy darabig maradt Kolozsváron, és egy idő után úgy döntött, mert ugye jöttek hozzá.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És akkor itt kezdődött igazából az ő meghurcoltatása, hogy ezeknél a barátoknál, akiknél ott ő meghúzta magát Kolozsváron, oda jöttek hozzá mindenféle fiatal emberek, férfiak, jobbára. Némelyikük, nem tudom, azért, hogy beszámoljon arról, hogy látta Petőfit, itt látta, ott látta elesni, látta menekülni, jöttek hozzá Petőfi rajongók, hogy egy játszuk, együttérzésüket fejezzék, vagy csak megkérdezzék tőle, hogy tud-e valamit esetleg róla, és a korabeli időben egy gyászoló nőtől, még ha az a nemzet vezője is, a totális elzárkózást vártak, és egyébként innen kezdett elterjedni egy ilyen, később egy ilyen rosszabb, egy ilyen szabadosabb, meg egy kicsit, hát ilyen nem is tudom, hogy mondjam, könnyű erkölcsű Júliának a képe, ugyanis akiknél ő lakott, egy Vadadi Berta nevű hölgy, később, aki hát ilyen emlék, illetve memoárszerűségben leírta, hogy ott a fiatal, hirtelen megözvegyült özvegyült Júlia egymás után fogadta a férfiakat. Mm. És aztán utólag kiderült, valaki visszaszámolta, hogy az, aki ezt leírta, akkor 13 éves volt, tehát fel se foghatta, hogy ott mi történik igazából. De hogy egy kicsit beszéljünk akkor erről a gyászról, hogy nem, te láttad a Downton Abbey-t?
Igen,
a sorozatot. És megvan az elején, az, amikor ugye jön a halál híre a Lord, hogy a Lord unokaöccse meghalt, uh-huh. és akkor a Mary kérdezi, hogy akkor most nekem őt vőlegényemként kell gyászolnom, és akkor az apa olyan csúnyán néz, hogy de lelketlen ez a lány. Uh-huh. És akkor én utólag értettem meg, hogy lehet, hogy nekem is ez lett volna az első kérdésem, mert hogy abban az időben, tehát olyan, és ez még Viktória királynő kezdte el bevezetni, de már előtte is egyébként kialakultak olyan szigorú szabályok erre a bizonyos gyász időszakra, tehát hogy a legszigorúbban férjeket kellett, illetve utána vőlegényeket meggyászolni, ebből az első egy év az a teljes gyászt jelentette, ami azt jelenti, hogy hát öltözködésben azt, hogy csak fekete ilyen krepszövet, tehát ez a, ami úgy néz ki, mint egy zsák gyakorlatilag, sűrű fátyollal, amiből ki se látsz, és ki se lépsz a házadból, tehát hogy otthon ülsz és zokogsz, nem fogadsz vendéget, nem mész látogatóba, nem mész koncertre, színházba, otthon vagy, és látványosan szenvedsz. Aztán jön a még egy éve erre, amikor már lehet színeket hordani, meg esetleg lehet egy-egy vendéget fogadni, de hogy ez egy borzasztó nagy szeparációt jelentett az egész a család nőtagjainak, ugye a férfiaknak nem. Tehát, hogy egy nagyon komoly kultúrája volt a gyásznak és a gyász időnek, és hogy az, hogy akkor Júlia embereket fogadott magánál, pláne férfiakat, és hogy akkor nem is maradt meg egyébként egy helyben, hanem egyből egy idő után, amikor összeszedte magát, akkor felutazott Budapestre, mert hogy onnan Törökországba akart tovább utazni, mert valaki mondta, hogy ott látta Petőfit. És ami ugye ez egy nagyon nagy dolog, tehát hogy otthagyni apát, tehát otthagyni a nagypapára a fiát, és egyedül nőként gyászolózni egy olyan névvel, hogy Petőfi, elindulni, hogy én akkor elmegyek egészen Törökországig megkeresni, mert hogy oda sokan mentek emigrációba a katonák közül a férjemet, azért ez egy hatalmas vállalkozás volt, és egyébként írt is erről szintén a naplójában, így módon, el fogom hagyni nem sokára gyermekemet, hogy férjem sorsát megtudhassam. Még csak arra sem számíthatok bizonyosan, hogy őt életben találjam. Vagy hát, ha leroskadok-e nagy vállalat alatt? Ha meg nem bírom ezt az utat tenni, a legkeményebb téli időben, a legvadabb havasok között, és ott veszek el valahol idegen földön, idegen emberek között? Férjem és a fiam még csak sejteni sem fogják halálomat. Tehát, hogy ez egy elég merész vállalkozás volt a részéről. És akkor innen jön egy kicsit ilyen rejtélybe burkolózó epizód az ő életében, hogy itt mi történt. Mert Budapestre érve, honnan neki tovább kellett volna utaznia, ott egy bizonyos garai családhoz, egy ilyen családi ismerősökhöz költözött be, amíg megszerzi a szükséges papírokat, csak hogy hajnő azt neki nem adta meg, mert azzal gyanúsított, hogy nem a férjét megy keresni, hanem hogy valami kém, vagy valami üzenettel küldik oda, és akkor ezeknél a garaiaknál, akiknél lakott, bemutatták neki ezt a bizonyos Horváth Árpádot, akkor egy ilyen 30 körüli, most nem akarok ma a külsőségekre jegyezni a dolgokat, de hát egy nem túl vonzó, egy kicsit ilyen púpos, táskás szemű, komor, koránál sokkal idősebbnek tűnő férfi volt, aki viszont nagy Petőfi rajongó volt, és hát olyan udvariasan beszélt a Júliával, és ő tanácsolta, hogy forduljon inkább egy bizonyos Liechtenstein herceghez, aki hajnónak a bizalmasa. És ezt Júlia meg is tette, elment a Liechtenstein herceghez. Na most addigra már egész Budapest ki volt, hogy az ifjú özvegy az egyik német tábornoktól a másikig rohangál, és ráadásul ez a Liechtenstein herceg valószínűleg ki is szemelte magának a még mindig egyébként szép Júliát, és folyamatosan azzal hitegette, legalábbis így úgy tűnik így a beszámolók és naplóbejegyzések alapján, hogy megkapja az útlevelet, csak jöjjön el újra, csak jöjjön el újra, és akkor így se perc alatt úgy talált, hogy az egész környék már őt köpködik, hogy Petőfiné német férfiakkal fekszik össze, nem sokkal a férje halála után. És akkor még nem is kapta meg ráadásul ezt az útlevelet, vagy hát ez így egyre csak tolódott, és akkor egy napon, amikor otthon volt Garaiéknál, akkor megjelent nála Horváth Árpád, és másfél óra alatt, nem tudni, hogy mit mondott neki ebben a másfél órában, megkérte a kezét, és másnap összeházasodtak. És akkor így, de erről így vannak találgatások, tehát egyik pillanatban még a férjét akarja megkeresni, akit egyébként tényleg baromira szeretett, tehát ez minden verséből, mondatából, naplóba, jegyzéséből látszik, és hogy így annyira tönkrement már a reputációja ebben a pár hónapban, vagy ennyire félt a következményektől, vagy esetleg a maga Liechtenstein herceg fenyegette meg, hogy akkor, ha vagy a szeretője lesz, mert erre is vannak utások, hogy most megfenyegette, hogy vagy a szeretője lesz, vagy pedig lecsukatja, mint potenciális kémet, és hogy ettől akarta őt megmenteni a Horváth Árpád, mert hogy özvegynek lenni, tehát nőként egyedül, ha valakire nem maradt vagyon, az egy rettenetesen kiszolgáltatott és sebezhető helyzet volt abban a korban. Tehát, hogy ráadásul az apja is ott maradt Erdélyben, még ő sem volt ott, hogy megvédje, és igazából ha most ő még nem is lett volna Petőfi Sándorné özvegyes, se nagyon lett volna más választás, mint hogy hazamegy újra gyerek státuszba az apjához, vagy újra férjhez megy. Csak hogy ott valószínűleg ennek a fél idegösszeroppanásos állapotban nem mérte fel azt, hogy ő ezért milyen, nem tudom, közmegvetésben fog részesülni. És egyébként nagyon, nagyon meglepő egyáltalán ez az egész, mert tehát, hogyha ott nincs valami susmus a háttérben, vagy tehát tényleg vagy egy zsarolás, vagy minimum egy idegösszeroppanás, akkor ennek nem ez lett volna a módja, mert még a legjobb barátok is onnan tudták meg, hogy ő újra férjhez ment, hogy megjelentek az újságokban erről a hírek. Tehát ez nagyon, nagyon meglepő, és akkor ugye Arany János is, aki egyébként tehát mint családi barátra Petőfi által még rá is bízta Szendre Júliát, hogy gondoskodjon róla a halála után, sem is csak az újságokból tudta meg, és hát akkor írta meg a Honvéd özvegye című versét, ami még egy ilyen pecsét volt az ő hírnevére, ami ugye arról szól, hogy egy özvegy így várja haza a honvéd férjét, de hogy aztán egyszer csak így egyik nap így újra kivirul, és akkor szállnak hozzá az udvarlók, mint a méhek a virágra, és akkor kiválaszt egyet, és a lakodalmán oda jön szemrehányást tenni a honvéd tiszt, hogy te csak a nevemért akartál, de most akkor azt már viselheted, másod már nincs, tehát gyakorlatilag egy ilyen nem túl kedves képet festett ez is Júliáról. És hát viszont azért a kedélyek idővel elcsitultak, és mondjuk egy időben azért sokáig kellett szenvedni, amiatt, hogy mondjuk még az utcán is elfordították az emberek a fejüket, hogyha meglátták őt, tehát nem volt ez egy gyors átmenet, de hát akkor neki elkezdődött a házas élete, mint a következő szakasz ezzel a bizonyos Horváth Árpáddal, ami hát maga lehetett a pokol. Így. Nem tudok erre jobb megfogalmazást mondani.
Nem irigylem szegényt egyébként, mert ez a tipikusan a csöbörből vödörbe esete.
Igen.
Tehát, hogy ha nem megy férjhez, akkor is valószínűleg borzasztó sors vár, nyilván más módon. De így is rendesen megkínoszta az élet ezzel a férfival.
És hogy az igazság, hogy hát egy része megdöbbentő annak, amilyen Horváth Árpád volt, és ahogyan ő viselkedett, más része meg valószínűleg nem is volt túl kirévú abban a korban, hogy milyen volt a házas életük, azt egyébként főleg onnan tudni, hogy ugye ő lediktálta ezt a levelet a férjének a halálosságyán, ennek a bizonyos Tóth Józsefnek, sőt, egyéb még előtte, ugye 50-ben házasodtak össze, és 17 évig bírta mellett, és 17-ben ő írt egy levelet az apjának, Júliumban így nagyjából leírta, hogy miket kell kiállni a férjemet, és kérte, hogy vegyen neki, vagy szerezzen neki egy lakást. Uh-huh. És ez volt ez a Zerge utcai, a Horenszky utcai lakás, és oda el is költözött 67-ben, és akkor persze megint mindenki, hogy úristen, is elhagyta a férjét és a fiait, és nem tudom, egyébként majd ez is. Erről is hoztam részleteket, hogy amúgy milyen nagyon szoros és jó viszonya volt a gyerekeivel, mert Horváth Árpádtól még 4 gyermek született, akikből 3 meg is érte a felnőttkort. Ebből is kitűnik, hogy az újabb közfelháborodást is vállalva külön költözött a férjétől, és azt hiszem azért talán, hogy el tudjon válni, át akart térni, de akkor megvádolták, hogy azért akar áttérni, hogy hozzámenjen ehhez a fiatal Tóth Józsefhez, tehát, hogy ott megint elindult egy ilyen pletyka áradat. De Horváth Árpádról így nyilatkozott, vagy hát így beszélt abban a levélben, amit nekiírt a halálos ágyán. Júlia ezt egészen pontosan így mondta. Állati és durva bánásmódja, brutális követelései és kifejezései új keserűen ébresztettek föl, midőn nejévé Lettem, midőn kijelenteni hallottam, most már nőm vagy s én a te parancslód, urad, törvényhozód, s én boldog akarok lenni, midőn megismertem fogalmát a boldogságról, melyet még csak nem is képzelt másban, mint egyedül a legállatiasabb kében, midőn hallám a gúnyszavakat, nem is asszony ki egy férfival beéri, hisz annak nincs temperamentuma, stb., kik sohasem akart bennem más tekinteni, mint durva érzékeinek alárendelt vak eszközt. Tehát, hogy tárgyat látott gyakorlatilag a feleségében, és hogy ugye Júlia azért, ő nem volt egy tapasztalt nő szexuális téren. Azt tudjuk, hogy tehát nem sokat tudunk egyébként az ő nemi életéről, Horváth Árpádéről már annál többet, tehát ez biztos, hogy ő járt bordélyházakba, voltak szeretői, valószínűleg valamilyen betegséget is hazavitt a feleségének, illetve arról kifejezetten ír Júlia naplójában, hogy volt egy ilyen pornográf gyűjteménye, amit így szeretett volna, hogyha a Júlia vele nézeget, ő pedig ettől így nagyon hamar elzárkózott, és talán ez is volt az utolsó csepp, azt hiszem, talán ezután költözött el. És pedig ő nem volt egy prűd lélek, tehát azt tudni, hogy például Petőfivel ők nagyon közvetlenül viselkedtek egymással, tehát hogy így ölelgették egymást, meg csókolóztak, társadalom szintén ugye nem volt szokás, de hát azért egy 1800-as években felnevelkedett lánynak, akinek egyetlen egy szerelme volt, az is egy ilyen romantikus költői lélekkel, az, annak az egy megrázkódtatás lehetett egy ilyen, hát mondjuk itt perverz embernek a közeledése. És még ami egyébként nagyon sokat elárul erről a Horváth Árpád, és ezt is fel szeretném olvasni, mert ennél jobb tükröt talán nem is tarthatnánk ennek a férfinak, hogy amikor Júlia elköltözött ebbe a lakásba, és a gyerekei akkor mentek látogatni már a halálos ágyára, vagy a halálos ágya mellé, akkor írtak a cépen nyaralni lévő, vagy távol lévő apjuknak egy levelet. Egy bizonyos Vallát emlegetnek benne, aki az orvosa volt az anyjuknak. Így szól a levél. Szegény mamának nagy fájdalmai voltak. Sírt is, de későbben jobban lett. Vallával határozottan fel akar hagyni, ugye Valla az orvosuk, és más orvoshoz folyamodni, és azt is mondta, hogy más orvosok csak azért nem akarják őt elvállalni, mert Vallát nem merik megsérteni. Mondta szegény, hogy mi borzasztó ránézve látni a napról naprai feloszlást, hogy csak azért szeretne élni, hogy minket boldognak és egészségesnek lásson. Nagyon szeretné, ha ott lennénk, igen, igen jó irántunk. Szegény, szerencsétlen mama. És akkor erre itt jön Horváth Árpádnak a válasza. Édes gyermekeim, a behűtött vizemet megittátok, ami valóban nem szép tőletek, miután tudjátok, mennyire epedek a friss víz után. Aztán a mosdó poharatokat csordultik tele vízzel, a rakaszra tettétek a konyhában. Én hazajövet a sötétben felborítottam, aztán letroppant tócsa, és magamat is leöntöttem ez alkalommal, és ez a ti rendetlenségetek gyümölcse. Pont.
Tehát a csóró haldokló nővel szemben a férfi, aki vizes lett.
Igen.
És nem tudott friss vizet inni.
Igen, úgyhogy szegény Szendrei Júliának ez volt így körülbelül a második házasságának a története, ami talán erőt adott neki mindezen évek alatt, hogy, és talán egyetlen pozitívuma volt a Horváth Árpáddal való házasságának, hogy mint írónőt és mint költőnőt nem nyomta el, tehát nem támogatta úgy, mint Petőfi, de Júlia tudott mellette megjelenni, és ahogy ugye teltek az évek, és kicsit így megnyugodott a közhangulat a második házasságát illetően, akkor nagyon jó kritikákat is kapott, nagyon elismerő szavakat, ugye Andersen meséi az olyanok, mint az Ollomkatona, vagy a Császár új ruhája, egyébként az ő fordításaiban jelentek meg először magyarul, és verseket is publikált, amik szintén nagyon jó fogadtatásban részesültek. Ezek egy része főleg a boldogtalansággal foglalkozik, illetve a különböző, hát a gyásznak a különböző formáival, például a halottak estéjén az így hangzik egy részlete, ti boldogak ott künn a temetőben, kik alusszátok örök éjetek, és én boldogtalan szánalomra méltó, hogy közétek most még nem lehetek. Illetve itt van a sötét óra részlete, naponként árvább egy reménnyel, s egy csalódással gazdagabb, szívünkből ekként fogy az élet, cseppenként így fogy, így apad. Tehát így ez lett a forradalmi lelkületű fiatal lányból. Viszont, ami, hát egyébként más témával, főleg női sorssal, nő kérdésekkel kapcsolatos írásokat is írt, ezeket nem merte publikálni, mivel sejtette, hogy egy nőtől ezt a két témát fogadják el, a szenvedést és az anyaságot, viszont nagyon szép az, amit Három rózsabimbó címmel a gyerekeinek írt verseket gyűjtött össze és publikálta. Ez pedig így szól. Három rózsabimbó az én boldogságom, három rózsabimbó életem, világom. El van osztva köztük három felé lelkem, s mégis mindegyik bírja azt egészen. Nem tudom kívülük teremet több virág, mit látni öröm, illetin boldogság. Szemem nem is keres, nem is látna mást, hisz bennük találtam feledést, kárpótlást. Szívemből fakadtak, szívem a gyökerük. Együtt hervadnék el, együtt halnék velük. Hadd boruljak rátok, merengjek el rajtok, s eltelve örömmel hadd beszéljek róluk. És akkor ír a gyermekeiről, és igazából az elsőt olvasnám fel, ami Zoltánról szól, Petőfi Zoltánról, az első fiáról. Először is te rólad szerelmem virága, kihalt boldogságom egyetlen zöld ága, az eltépett múltnak élő bizonysága, a lehullott csillag fennmaradt sugára. Tehát azért ebből is látszik, hogy így akármit is mondtak, vagy akármivel vádolták, borzasztóan szerette Petőfit.
Meg a gyerekeit is.
Igen, és a gyerekei is őt, tehát hogy egy nagyon, nagyon jó és mély kapcsolat volt köztük, és szintén a már említett blogban találtam, hogy nagyon, tehát nagyon sokat adott a gyerekeinek a művelésére, illetve az ilyen, tehát olyan kreatív nevelésben részesültek otthon, ami nagyon ritka volt, egy újságuk, amit úgy hívtak, hogy Tarka művek, amit a gyerekek raktak össze, és ilyen kisverses formában, vagy elbeszéléseként így az utcának, meg a háznak a híreit írták le például, és a saját anyukájukhoz is írtak leveleket, meg verseket, amiből látszik, hogy nagyon szoros volt köztük a kapcsolat, még akkor is, amikor mondjuk ugye ő már elköltözött, amikor 67-ben külön háztartásba költözött, még akkor is így írt neki az Attila nevű fia, hogy egy ilyen kis köszöntő verset, hogy bár egymástól elválasztott az áldás sors bennünket, de semmi sem szünteti meg a mi szeretetünket. Nem, sohasem. Ez mindig fog kebelünkben lángolni, és legyen bármi sorsunk, mindig foglak szeretni.
És az Zoltán, aki a Petőfitől született, ő végig velük élt.
Nem.
Ő külön,
egy idő után neki Júlia sógora lett a gyámja, amikor szabadult, mert a konszolidáció idén akkor dönteni kellett, hogy hogyan rendezzék a jogdíjakat Petőfi után, és hogy akkor mindent, nem tudom, az árvaszékre hagytak, és akkor el kellett dönteni, hogy ki gondoskodj úr, és akkor lett a nem is a Horváth Árpád, hanem a Júliának a sógora a gyámja. De egyébként abban az időben nem volt ritka, hogy azért a gyerekek fiatalon elkerültek otthonról, tehát őt több ilyen bentlakásos iskolába is küldték, van, ahol azért lakott, mert oda annak könnyebb volt eljutni, mint otthonról. De neki is elég szoros kapcsolata volt az anyjáról, meg nagyon szép emlékek maradtak fent róla, de egyébként ugye nem sokat tudni Petőfi Zoltánról, hogy mi lett vele. Ugye ezt tudni, hogy ő is beállt egy időre vándorszínésznek, hogy nagyon sok iskolából kicsapták, meg sok probléma volt vele, és hogy lumpoltívott, elzüllött. Amennyit én most Júlia kapcsán olvastam róla, hogy azért egy baromi nehéz teherrel született, tehát Batthyány Lajos fiával, Batthyány Eleméről is jóban volt egy idő, és mind a kettőn ugyanezek a tünetek mutatkoztak. Egy nagyon nagy névvel születtek. Az apáik hősök voltak, és tőlük is azt akarták, hogy hősök legyenek, de ez már nem a hősök kora volt, ez már a kiegyezés kora volt. Tehát itt egyszerűen az, hogy nem találták meg a helyüket, valahol nem is csoda. Egyébként Blaha Lujzától találtam még egy idézetet, ez látszik egy ilyen idézetes rész. Ő így írt Petőfi Zoltánról. Rokonszenves, kedves, derék fiú volt, de nem az, aminek mi fantáziákban megálmodtuk. Színésznek pedig éppen, hogy gyengécske volt az eszem adta, de azért becéző szeretettel rajunk túl körül valamennyien, és úgy hiszem, hogy jól is érezte magát, amíg nyugtalan lelke körünkből el nem szólította.
Hát nem semmi élete volt Júliának. Abszolút, vagy ilyen nagyon reálisan bemutatta, hogy milyen nehéz volt abban a korban nőnek lenni.
Igen.
Annak ellenére, hogy ahogy te is említetted, ő egy elég lázadó típus volt, de még neki is meg kellett alkudnia.
Igen.
Megalkuvónak kellett lennie.
Igen, egy ponton is tehát nagyon nehéz időszak, tényleg így elképzelem, hogy szerelmes vagy, megőzvegyülsz, ott egy gyerek, félsz, hogy mikor tartóztatnak le, vagy visznek el, és akkor meg egyáltalán ott ez az út, hogy akkor most hazamehetsz apukához, vagy halhatsz éhen, és így. Még ha egyébként csak azért ment volna hozzá Horváth Árpád, az, hogy legyen egy támasz, amíg az is megérthető lett volna, csak
hát és így,
rossz korba született ő is.
Igen, és így is 17 évig tűrte.
Igen. 17 évig is a gyerekek haza. És a művészet volt az egyetlen, ami őt is életben tartotta, az meg az alkotás.
Igen.
De hát ott is ugye, ahogy mondtad, meg kellett alkudnia. Mondjuk az egyetlen, ami mondjuk a féle közvetlenül a halála után számára egy ilyen rehabilitációt, vagy elégtételt jelentett, hogy nem Horváth Árpád, hanem Petőfi Sándor néven temették el, és Petőfi Sándor mellé. És úgy egyáltalán így a Petrovics meg a Petőfi családnak a sírboltjába, és ott is maradt.
Igen. És 39 évesen halt meg.
39, igen.
És ez hogy még rák, ez se véletlen.
Nem.
Ez se véletlen, hogy jött ez itt. Hát nagyon örülök, hogy behoztad, mert nagyon sok mindenkinek meg kellett ismernie, tényleg már egy nagyon erős.
Igen, nem erős. Volt.
Le a kalappal előtte.
Erős, de hát mindent ő sem bírtál sajnos.
Igen. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
Én köszönöm, Rozi. Meg hogy behozhattam, meg ide. Elhozhattam azt a 4 évvel ezelőtti kis esős tavaszi Horánszky utcai emléket.
Igen. Hát, ha a jövőben majd egy irodalom órán többet igen. beszélünk ilyen nőkről is, mert érdemes szót ejteni a másik nemről is.
Úgy legyen.
Köszönöm.
Én köszönöm.
Szia.
Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.